Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és meghívom önöket, hogy a következő 40 percben hallgassák meg dr. Sávay János atya elmélkedését a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is minnyájuknak jó rádió hallgatást kívánunk.
Mária a várakozás asszonya. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Áldjátok tehát az Urat irgalmasságáért, az emberek fiaival művelt csodáért, mert a szomjazók elteltek, és az éhezőket eltöltötte minden jóval. Az igazi szomorúság nem az, amikor este senki sem vár rád, amikor hazatérsz, hanem az, amikor már nem válsz semmit az élettől. A legsötétebb magányt pedig nem akkor szenveded el, amikor kialudva találod a kandallót, hanem akkor, amikor már nem akarod meggyújtani, még az átutazó vendég miatt sem. Ha azt gondolod, röviden ez a zene számodra véget ért, és most vége a játékoknak, és egyetlen élő lélek sem kopogtat az ajtódon. És többé nem lesz örömugrálás a jó hírre, sem a váratlan meglepetés miatt. Te sem remegsz a fájdalomtól, ha az emberi tragédia híre eljut hozzád, minden esetre már nem marad senki, akiért félned kellene. Az életed után simán száguld a befejezés felé, amely soha nem érkezik meg, mint a mágnes szallag, amely túl korán fejezte be a dalt, és vége láthatatlanul, anélkül, hogy bármit is mondanak, kigördül a végső vágás felé. Várj, vagyis tapasztald meg az élet ízét. Még azt is mondták, hogy az ember szentsége az elvárások mélységében mérhető. Talán igaz. Ha ez így van, akkor azt a következtetést kell levonnunk, hogy Mária a teremtmények legszentebbje, mert úgy tűnik, egész életét a valakire várók örömteli ritmusa jellemzi. Már a kezdeti jel, amelyen Lukács evangélista ecsettje lefesti őt, tele van elvárásokkal, eljegyezte a Dávid családjából való férfiú. Tehát eljegyzett menyasszony. Mindenki sejtheti, milyen sok reményre és szívdobbanásra utal ez a szó, amelyet minden nő a titokzatos gyengétség előjátékaként él meg. Mária állítólag még az evangéliumban történt megszólítás előtt eljegyezte magát. Várakozó szűz, Józsefre várva, szandálya susogását hallgatva esténként, amikor fa és festék illattal eljött hozzá, hogy az álmairól beszéljen. De még az utolsó jelenetben is, amelyben Mária a Szentírásban megjelenik, a várakozó magatartásban lett megörökítve. Ott van az utolsó vacsora termében, az emeleti teremben, tanítványok társaságában, a lélekre várva. Hallgatva szárnyának súgását, ahogy a nap feltört, amikor kenettől és szentségtől illatozva leszállt az egyházra, hogy rámutasson üdvözítő küldetésére. Szűz, vár az elején, anya, vár a végén, és az ívben, amelyet ez a két szorongás az egyik annyira emberi, a másik olyan isteni megtámaszt, száz másik szívszorító között várakozik. Várakozás rá 9 nagyon hosszú hónapon át. A törvényi kötelezettségre való várakozást, a szegénység csalódásai és a hozzátartozók öröme ünnepelte. A várakozás a napra az egyetlen, amelyet időnként szívesen elhalasztott volna, amikor a fia elmegy otthonról, és soha nem tér vissza többet. A várakozás az órára, a mostanra, az egyetlen, amelyre nem tudta volna fékezni türelmetlenségét, és aminek idő előtt a túláradó kegyelem az emberek asztalára áradt volna. A fára szegezett egyszülött gyermek utolsó levegővételének várakozása, a harmadnapi várakozás magányos virasztásában élt a sziklasír előtt. Várakozni, a szeretni ige véget nem érő ideje, valóban Mária szókincsében végtelenül szeretni. Szűz Mária várakozás szüze, ad nekünk olajodat, mert lámpásaink kialszanak. Látod, a tartalékaink elfogytak, ne küldj el minket más árusokhoz. Élesítsd újra lelkünkben a bennünk égő ősi lelkesedést, amikor a legkisebb dolog is elég volt ahhoz, hogy örömtől ugráljunk. A távoli barát érkezése, a vihart jelző, vörösen izzó ég fénye, a meleget adó farönk ropogása a tűzhelyen, amely valaki hazaérkezésére vár, a harangozást ünnepnapokon, a fecskék tavaszi érkezését, a csípős szagot, ami az olajsajtolókból árad, az ősi énekek, amelyek a pálmafákról szóltak, az anyamé gyengéd és titokzatos meghajlása, a forgács illata, amely a bölcső készítésekor betöltötte a házat. Ha ma nem tudjuk, hogyan kell tovább várni, az azért van, mert kifogy a remény belőlünk. Forrásai kiapadtak, a vágy mélységes válságában szenvedünk, és most megelégedve a minket ostromló ezer helyettesítővel megkockáztatjuk, hogy többé semmit sem várunk, még azoktól a túlvilági ígéretektől sem, amelyeket a szövetség istene vérrel írt alá. Szűz Mária, a várakozás asszonya, vigasztald meg az aggódó édesanyák fájdalmát gyermekeikért, akik egy nap elmentek otthonról, de soha többé nem tértek vissza, mert közúti balesetben meghaltak, vagy mert elcsábították őket zavaros ígéretek hívei. Mert szétszórta őket a háború dühe, vagy mert beszippantotta őket a szenvedélyek örvénye, mert elborította a tenger vihara, vagy mert az élet vihara elsodorta őket valahová. Törzs be annak csendjét, aki nem tud mit kezdeni fiatal éveivel, miután valaki mással távozott, törzs be békével annak belső űrét, aki elkövette az élet minden hibáját, és az egyetlen hízelgő elvárást, és most a halálé. Szárítsd fel annak könnyeit, aki sokat álmodozott, és az emberek gonoszsága miatt sorra elhalványulni látta mindezt, hogy ma már csukott szemmel is fél álmodni. Szűz Mária várakozás szüze, adj nekünk éber lelket. Még szinte a harmadik évezred alig indult el, de sajnos inkább a szürkület gyermekeinek érezzük magunkat, mint az eljövendő, az advent profétáinak. A reggel őrszeme, ébreszd újra szívünkben a szenvedélyt, az új hirdetés iránt, hogy a világba vigyük, ami már öregnek tűnik. Hozz nekünk végre hárfát és lantot, a zsoltáros mondja, mert veled, koránkelővel felébreszthetjük a hajnalt. Szembesülve a történelmet megrázó változásokkal engedd, hogy bőrünkön érezzük a kezdetek borzongását. Értezd meg velünk, hogy nem elég befogadni, várnunk kell. A befogadás néha a lemondás jele, a várakozás mindig a remény jele. Tégy tehát minket a várakozás szolgáivá, és az eljövendő Úr, várakozás szűze, lepj meg minket anyai társaságoddal is, lámpával a kezedben. Rainer Maria Rilke Krisztus születése versében ezt mondja. Egyszerű, ha nem vagy, hogy jön létre, mitől most az éj feltündökölt? Isten, hangja dörgött minden népre, szelíd lett és benned földre jött. Tán nagyobbnak képzelted előtt? Mi a nagyság? Egyenes szágulva szel keresztül tért és anyagot. Csillag sincs, mely ilyen pályát futna. Nézz a királyokra, ők nagyok. Ajándékuk ölednél ragyog, ami nekik a legtöbbet érős, ámulsztán te is ekköny kincseken. De a szoknyád ráncai közt nézd, ő már itt magad ültesz mindenen. Minden mírha túl a tengeren, aranyékszer és illatos fűszer, mely kábítja az érzékeket, mindez milyen gyorsasággal tűnt el, s végül mindent megbánás követ. Ám ő, meglásd, mit hoz? Örömet. Nem mindaz, aki azt mondja nekem, uram, uram, jut be, menjek országába, csak az, aki mennyei atyám akaratát teljesíti. Így ösztönöz bennünket a Szentírás az imával kapcsolatos szemléletváltásra. Jézus ezzel a kijelentésével nyilván nem az imádság értékét akarja csökkenteni, csupán nagyobb mélységből ítéli meg az ima értékét. Szent Ágoston szerint, ha a jó élettől sohasem hajolsz el, nyelved hallgathat, életed kiált, és Isten fülei a szíveden vannak. A másik hittudós, Hans Urs von Balthasar ezt írja az imádsággal kapcsolatban. Mária odaadottsága gyermekének lényegileg ima. Függetlenül attól, hogy ez konkrét gondolatban, kimondott vagy kimondatlan szóban megfogalmazódik-e. Egészen neki él, és ez imaként kíséri őt minden földi tevékenykedésében. Vizet húz a kútból, főz és takarít, semmi sem zavarja elmélyülését. Belem Gellért püspök atya pedig Felnőtt ember imája című művében kifejti, ha alapelvként elfogadom Jézus evangéliumi mondását, hogy Isten a hajunk szálát is számon tartja, és ezt abban a helyzetben, amelyben éppen most vagyok, jelen valóvá, vagyis élővé teszem, ebből a tudomásvételből erőt merítek, és valami szelíd nyugalom száll meg. Körülbelül ez lehet a felnőtt ember ima állapota. A filozófus Dienes Valéria pedig így ír. Az Ima értelme című művében szó szerint azt mondja, az imában nem a tartalmiság az elsősorban lényeges, hanem a lelkület, amely a tartalmat hordozza. Prinszki János költő szerint pedig az imádkozó ember számára minden, kivétel nélkül, minden imádság, válogatás nélkül, ha egyszer valóban imádkozik. És aztán Mária szerelmes nő. Nem tudom, Mária idejében ugyanazokat a szeretet üzeneteket, vagy legalábbis formákat használták-e, olyan gyengéden, mint egy sóha, és olyan gyors, mint a graffiti, amelyeket a mai lányok lopva belevésnek a történelemkönyvre, vagy az iskolatársaik színes hátizsákjaira. Azt gondolom azonban, hogy ha nem is golyóstollal a farmerikön, vagy krétával a falakon, de a palesztinai tinédzserek is úgy viselkedtek, mint mai társaik. A gyors írnok tollai a platán, a kirérgén, vagy a bot végével, hegyével, a legelők homokján biztosan rendelkeztek titkos kóddal, amellyel átadhatták és átadhatják másoknak azt az ősi és mindig új érzést, amely megrázza minden ember lelkét. Ember, amikor megnyílik az élet misztérium előtt, és azt jelzi, szeretlek. Nos, Mária átélte a létezésnek azt a csodálatos évszakát is, amely csodálatkozásból és könnyekből, megrázkodtatásból és kétségekből, gyengétségből és megrendülésből áll, amelyben, mint egy kristály pohárban a világ minden illata elpárolog. Ő is megízlelte a találkozások örömét, az ünnepek várakozását, a barátság lelkesedését, a tánc izgalmát, a bók ártatlan ízelgését, az új ruha boldogságát. Amint a szép váza, edény alakul, formálódik a fazekas keze alatt, mindenki azon töprenget, hogy mi a rejtélye annak a pazarlás nélküli átlátszóságnak és az árnyékok nélküli frissességnek. Az egyik este egy fiatal ácslegény, József nevű, felbátorodott és kijelentette neki: Mária, szeretlek. A lány olyan gyorsan válaszolt neki, mint a borzongás: én is. És szemének iriszében az égbolt összes csillaga szikrázott, tükröződött. Társai, akik Réti Margarét vagy éppen pipacs szirmokat lapozgattattak vele, de nem tudták megmagyarázni, hogyan sikerült egyesítenie Isten iránti elragadtatását és annak a valaki iránti szenvedélyét. Szombatonként látták őt elmerülni az elragadtatás emberfeletti élményében, amikor a zsinagóga kórusában ezt énekelte, hogy Istenem, te vagy az én Istenem, hajnaltól kereslek, szomjazik a lelkem, mint egy elhagyatott szárazföld a víz után. Este aztán elcsodálkoztak, amikor egymásnak a teli hold alatti szerelmi fájdalmaikról mesélve hallották, ahogy vőlegényéről beszél, az énekek énekének kádenciáival. Az én szerelmem ezer között felismerhető, az ő szemei, mint galambok a vízfolyásokon. Kinézete olyan, mint libanoné, csodálatos a cédrusok között. Számukra ez az összeállítás kétségbe esett vállalkozás volt. Mária számára azonban olyan volt, mintha a két zsoltár részletből rakták volna össze egyetlen örvendező, dicsőítő versorrá. Számukra az átélt emberi szeretet olyan volt, mint a víz a ciszternában. Nagyon tiszta, igen, de az alján sok törmelék van. Kevésbe apróság is elég volt ahhoz, hogy a mélyén összekeveredjen, és a vizek zavarossá váljanak. Neki, Máriának nem. A názareti lányok soha nem tudták megérteni, hogy Mária szerelmének nincs alja, üledéke, mert az övé feneketlen kút. Maga a forrás. Szűz Mária szerelmes asszony. A szeretet oldhatatlan bokra. Bocsánatot kell kérnünk tőled, amiért megbántottuk emberségedet. Csak az ég felé emelkedő lángokra tartottunk képesnek, de aztán talán attól tartva, hogy a föld dolgaival beszennyezzük, kizártunk az itteni apró szikrák élményéből. De azonban a teremtő iránti szeretet mágiája, a mi tanítónk is vagy a teremtmények szeretetében. Segíts tehát újra megfogalmazni azokat a teljesen képtelen társulásokat és társításokat, amelyekkel a szerelem témájában külön beszámolókat készítünk. Az egyik az égről, hát bizony túl szegény az igazságban, a másik pedig a földről, hangokban gazdag, tartalom kérdésében üresen kong. Értesd meg velünk, Mária, hogy a szeretet mindig szent, mert lángja Isten egyetlen tűzéből ered. De értesd meg velünk azt is, hogy ugyanazzal a tűzzel, az örömlámpások meggyújtása mellett megvan a szomorú lehetőségünk is az élet legszebb dolgainak földjét fölperzselni. Ezért szűz Mária szerelmes asszony, ha igaz, ahogy a liturgia énekli, hogy te vagy a szép szeretet anyja, védj be minket iskoládba, taníts minket szeretni. Ez bizony nehéz művészet, amelyet lassan lehet megtanulni, mert arról van szó, hogy megszabadítjuk a parazsat a sok hamurétektől, anélkül, hogy kioltanánk a tüzet. Szeretni, meghalni ige kimondása, aminek jelentése, hogy nem a központnak lenni, tehát lép ki magadból, kérés nélkül adj, diszkrétnek lenni a csend határáig, szenvedéssel is készen levetni az önzés terheit. Térj ki az útból, azt kockáztatja, hogy veszélyezteti az otthon békéjét. Vágyakozz mások boldogságára, tiszteld a sorsát, és eltűnj, amikor rájössz, hogy megzavarja a küldetésedet. Szűz Mária, Szerelmes asszony, mióta az Úr azt mondta neked, minden forrásom belőled fakad, érzékeltesd velünk, hogy a szerelem mindig a boldogság azon hirtelen támadt tengelyének föld alatti hálózata, amelyek az élet egyes pillanataiban áthatolnak szellem, megbékít a dolgokkal, és megadja a létezés örömét. Csak te tudod megértetni velünk a szentséget, amely a lélek rejtélyes remegésének hátterében áll, amikor a szív megállni látszik, vagy gyorsabban ver a dolgok csodája előtt. A naplemente pasztelljei, az óceán illata, a fenyőerdő esőjének, a tavasz előtti utolsó illata. Ezer hegedű akkordja, amit a szél játszik, a szivárvány minden színe. Aztán az emlékek föld alattiából elpárolognak a vágyak, a béke vallásos emberei, amelyek egyesülnek jövőbeli érkezésekre vonatkozó várakozásokkal, és éreztetik Isten jelenlétét. A te méhedben újra fellángolt a szerelem, melynek hevében ez a virág örök békében csírázott. Mária méhében újra fellángol az Ádám bűne által kioltott tűz. Máriában újra kezdődik, ami Ádámnál és Évánál megállt. Ő nem maga a tűz, nem a szeretet, hanem a hely, ahol a szeretet tüze újra égni kezd. Mária az a fa, ahol Krisztus tüze ég, és nem emészti meg, mint Mózes idejében a sínai égő csipkebokor esetében. Ez Isten végtelen titka, misztériuma, aki miközben behatol életünkben, semmit nem vesz el belőle, hanem meleget és fényt ad. Ezt a misztériumot nem mi teremtjük, hanem szívesen fogadjuk, és ez a fogadtatás, bár teljesen magába foglal bennünket, nem vesz el tőlünk semmit, ellenkezőleg gazdagít. Az a cselekedet, amellyel Mária Isten rendelkezésére bocsátja magát, megteremti a feltételeket az üdvösség bekövetkezéséhez. A bűn kioltja ezt a lehetőséget, a bűn kitépi a törzset, amelyen Isten tüze ég, de nem emészti meg. Folyamatosan a szabadságunk forog kockán, mi vagyunk azok, akik hitelt adunk Istennek, vagy a gonosznak. És ennek a hitelnek mindig megvan a maga következménye. Nincs egyenlő kapcsolat Isten és a gonosz között. Isten az, aki van. Isten valóban az, aki. A gonosz üres látszat, sugallat, semmi. Ezért nem két ellentétes hatalom között kell választanod, hanem Isten ereje és a gonoszság üressége között. Egyedül az Úr az én erősségem, a gonosz az én romlásom. Mária jól ismerte Isten következetességét és a gonosz következetlenségét. Mi azonban inkább a látszatoknak, a tüneményeknek vagyunk a hívei, rabjai, mint a lényegnek. Krisztus csodáit nem azért adja, hogy felkeltsék a hitet, hanem hogy közöljenek velünk valamit. Mária, az Isten anyja különleges hatások, megtévesztés, varázstrükkök nélkül. Mária annak az anyja, aki a tények következetességét teremtette meg, nem a látszat javaslatokat. Az egyház Mária melegének menedékében reménykedhetünk abban, hogy meglátjuk kibontakozni bennünk az örök életet, amely Krisztus. Amikor figyelmen kívül hagyjuk az egyházat, szinte biztosan elítéljük, elvetjük Krisztus bennünk rejlő tavaszát. Az egyház nem egy a sok út közül, hanem az, amelyet Isten használ, hogy elérje az embert, az egyház az az út, amelyet Isten használ, hogy elérjen bennünket, ahogy Mária nem egy a sok Krisztus anyja között, Mária Krisztus anyja. Isten szabadságától semmi sem veszi el azt a lehetőséget, mondjam így, hogy számunkra ismeretlen utakat választon, de saját szabadsága az, amelyik választott. Az egyház megtagadása, Krisztus választásának megtagadását jelenti. Nem választhatod Krisztust, és ugyanakkor megtagadod az egyházat, ahogy Jézust sem lehet elfogadni és tagadni, hogy ő Mária fia. Nincs Krisztus-e kapcsolat nélkül, és valahányszor Krisztus belép az életünkben, anyaméhé válunk, egyházzá válunk, kicsit olyanokká válunk, mint Mária. Ó, édes Jézusom, lelkem reménye vigaszom, szívemben ezt kiáltozom, könnyek között sóhajtozom. Hol végezték a keresztények könnyei? Mi sírunk, de könnyeink a mi sebeinkre, dolgainkra, hibáinkra, fájdalmainkra hullanak. A mi bánatunkban, vergődésünkben nem jut hely másoknak, még Istennek sem. Úgy gondoljuk, hogy Istennek nincsenek gondjai ránk, nem aggódik, hiszen bajaink, a mi bajaink, a fájdalmaink, a miénk, a könnyek az embereké, nem az Istené. De Krisztus arra tanított minket, hogy Isten szenved, mert szeret, ezért ő nem korlátozta le a köztünk való életet arra, hogy tegyen néhány csodát és hosszú tanításokat, hogy aztán visszamenjen a mennyei boldogságba. Ő teljesen osztozott a mi emberségünkben, a bűnt kivéve. Vállalta a félelmet, a szenvedést, a sírást, az elhagyatottságot, a magányt, az elárultatásnak a legmélyebb sötétségét, az igazságtalanságot. Ő mindezeket megszentelte. És szenté lenni nem annyit jelent, hogy mindezeket kivegyük az életünkben és az életünkből, hanem abban, hogy nagyra tartjuk, mint ember voltunk jegyeit is, ugyanakkor, mint megváltásunk jeleit. Mivel minden félelmünkre ő bizalommal válaszolt, minden szenvedésre vigasztalással válaszolt, minden sírásra örömmel válaszolt, minden elhagyatottságra barátsággal válaszolt. Minden magányra társaságával válaszolt, minden elárulásra jó útra térítéssel válaszolt, minden igazságtalanságra nem múló igazsággal válaszolt. De amikor sírtunk, azért a valakiért sírtunk, aki ennyire szeret. Amikor sóhajtoztunk arca után, és őt helyeztük minden elébe. A világ szemében ez ostobaságnak tűnik, sőt, fölöslegesnek. De akinek érző szíve van, ezek a rejtett valóságnak külső, de végtelen tartalmú jelei. Ó, édes Jézusom, akkor azt mondom, hogy enyém, mintha valami nem keresztény dolgot mondanék. Krisztus arra tanít minket, hogy használjuk ezt a kifejezést, miénk, mi atyánk. De ha valaki szeret, és aki szeret, fölismeri ennek a szeretetnek a kizárólagos voltát, a benső birtoklás annak, aki szeret. Az enyém valami egyetlennek a kifejezése, így van ez az emberi szeretettel. És amikor egy férfi és egy nő szereti egymást, felfogják szerelmük kizárólagos voltát, de lassanként növekszik és érlelődik szeretetük, helyet készíte annak a vágynak, hogy megosszák szeretetüket valakivel, gyümölcsöztessék azt. Ilyen módon a szeretet gyümölcsöző lesz, életté alakul, gyermekké fejlődik, formálódik, az új létté, az új emberi kalandá. És így most tovább lépünk. Mária az első pillantás nője. Igen, ő volt az első, aki megpillantotta Isten fia testét, és azonnal beburkolta tekintetével, mielőtt még pólyába takarta volna. Valóban, azonnal a ruhájába takarta, szinte azért, hogy elnyomja a test fényét, nehogy elvakítsa. Itt van, akit az emberek várnak. A pátriárkák ősidők óta várták érkezését, de annak ellenére, hogy felhúzták fehér szemöldöküket, nem volt az az örömük, hogy láthassák őt. A proféták titokzatos proféciákkal lefestették az arcát, de a szemük lecsukódott annélkül, hogy közelről ránézhettek volna. A szegények ezer megrázkódtatást éreztek minden hírre, de minden alkalommal meg kellett elégedniük azzal, hogy álmaikban üldözik. Téli éjszakákon a pásztorok a karám gerendájának recsegésekor arról beszéltek, hogy ki is jön el, és a szemük, ahogy a szőlővesszők lángjának fenntartására edzettek, lázban ragyogtak. Hány szem fordult feléje, vágyva az arca látványa után, csalódott a váratlan késések miatt, fáradt a hosszú virasztásoktól, lángol a hirtelen reményektől, örökre a föld alá zárta magát az utolsó megrendítő hívó szó után. Mutasd meg arcodat! És most végre itt van Emmanuel, aki az újdonsult anya könnyeiben fürdik, amelyek drága kövekként csillognak a mély spislákolására. Mária szemei remegnek a szeretettől. Jézus testén. Mária így az első pillantás asszonya lesz. Csak az olyan teremtmény viszont, mint ő, méltón üdvözölhette Isten fiát a földön, átlátszó, szent tekintetével simogatva. Utána sokan mások is láthatják majd, József meglátja, pásztorok meglátják, később Simon meglátja, és békében fog meghalni, mert szeme képes volt elgondolkodni Isten üdvösségén. De ő volt az első, aki beburkolt a tekintetének meleg takarójával a széna és az istálló illatú éjszakában, hogy a szalma ne szúrja meg, és a hideg ne fagyassza meg. Szűz Mária első pillantás nője, add meg nekünk a csodálkozás kegyelmét. A világ ellopta tőlünk a felemelkedési képességünket, nincs már elragadtatás a szemeinkben. Belefáradtunk a keresgélésbe, mert nincs több tervezett érkezés. Az unalom áldozatai, az extázistól terméketlen életet élünk. Csak olyan dolgok mennek el a szemünk előtt, amelyeket már láttunk, mint egy film többször ismételt képsorai. Te, aki átélted Isten meglepetéseit, kérünk, add vissza nekünk a megmentő élmények ízét, és ne kímélj meg minket a sorsdöntő találkozások örömétől, amelyeknek az első alkalom íze van. Szűz Mária első tekintet nője, add meg nekünk a gyengédség kegyelmét. A te szemeid felruházták az Isten fiát, betakargatták őt. A mi szemünk kapcsisága megfosztja-e az emberek gyermekeit. Amikor azonban kiszélesítjük pályáinkat, a legszentebb dolgokat is, bizony beszennyezzük sokszor, és elfordítjuk a jövő generációink tekintetét. Mert folyton másra figyelünk. A látványra. Te, aki mindig szennyezetlen szemeidben hordoztad Isten átlátszóságának visszhangját, segíts, hogy megtapasztalhassuk Jézus szavainak teljes igazságát. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, akkor egész tested a világosságban lesz. Esténként mit szoktam utoljára nézni? Az marad bennem, az világít vagy sötétít meg engem. Szűz Mária első pillantású nő, köszönjük, hogy egy gyermek fölé hajolva mindannyiunkat képviselsz. Te vagy az első teremtmény, aki szemlélte az emberélet Isten testét, mi pedig ki akarunk nézni a szemed ablakán, hogy veled együtt élvezhessük ezt az első gyümölcsöt. De te vagy az első teremtmény a földön, aki Isten fiát testi szemével látta meg, mi pedig a ruháidba akarunk kapaszkodni, hogy megosszuk veled ezt a kiváltságot. Köszönjük magányunk reménysége, angyal kurusok és pásztorok nélküli hideg jászlaink bátorítója. Bocsáss meg, ha tekintetünk másfelé irányul, ha más arcokat kergetünk, ha más látszatok után futunk, de tudod, hogy a lelkünk mélyén még mindig megvan a vágyakozás ehhez a tekintethez. Valóban, azokra a pillantásokra, amely a tiéd és az övé. Vezess minket. Nézz hát ránk is, irgalom anyja. Főleg, hogy megtapasztaljuk, hogy szeretsz minket, csak te maradsz nekünk.
Jézus így szól. Mi tőlünk fog majd.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Sávai János atya elmélkedését hallották a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mindnyájuknak további jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!